használj történetet, ami nekem is új volt. Szeretitek a Jeges megyéket?
Igen.
Na, jó, mindenki szereti, mert most Jeges megyékről lesz szó. Mit tudtok a Jeges medvékről? Cukik.
Fókákat esznek.
Fókákat is esznek, igen. Igen, a medvék ezek ragadozó állatok, ugye nagy... Igen. Húsot. Igen.
Tudnak húszni.
Tudnak húszni? És milyen helyen élnek?
Éjszakisarkon.
Hideg, aha, éjszakisark.
Hát... veszélyeztetettek.
Veszélyeztetettek, ez is fontos. Kevés van belőlük, ugye? Igen. Köszönöm. Hát igen, most, hogy összeszedtük, hogy mit tudunk a jegesmedvékről, el tudjuk képzelni, hogy élt egy nagy, hát jegesmedve csapat, egy törzs, több-több családból álló jegesmedve törzs, az északi sarkon, ahogy mondtátok. Ugye ott hideg van, ugye mondtátok, hogy miket esznek, ugye húst esznek, akár fókát is, halat esznek nagyon sokszor.
És tetemet is.
Tetemet is, ugye ezeknek az állatoknak a tetemeit. De hogyha el tudjátok képzelni, hogyan néz ki az északi sark, akkor azt is el tudjátok képzelni, hogy nem olyan könnyű ezeket az állatokat megszállni.
És zsírhoz kell jutni.
Miért? Tudod miért?
Mert akkor nem bírja ki a teret.
Igen, ugye, mert hideg van nagyon.
Hát ott még
nagyon.
Tél van, de
igen, de ugye nagyon hideg van, és azért kell neki zsír a testüknek, hogy ne fázzanak. És ezért van az, hogy muszáj enniük, mert hát nagy állatok is, és nem is olyan könnyű élelemhez jutni. És ez a nagy jeges medve törzs, ez jó csinált, hogy ezt elmentek rendszeresen vadászni. De hát ez sokszor hosszú munka volt, elment fel az egész nap, és nem mindig találtak elég sok élelmet. Tehát voltak a törzsben olyanok, akiknek jobban ment, az erősebb medvék, akiknek a családjuk többet tudott tenni, és voltak olyanok, akik talán kevesebbet, vagy volt. Igen, és a mi történetünk négy darab jegesmedve bocsról szól, most konkrétan egyről, akit hógolyónak hívtak, és volt három barátja. És a kis jegesmedvék azok sok mindenben olyanok, mint az ember gyerekek is, hogy szeretnek játszani, és amíg a felnőttek dolgoznak, ugye ebben az esetben a medvék esetében vadásznak, keresik az élelmet, addig a kis medvék szívesen játszanak, hancúroznak, fogócskáznak, és felfedezik a környéket. És Hógolyó és a barátai is ezt csinálták egyik nap, amíg a szüleik elmentek vadászni élelemért, hogy legyen mit enniük, addig ezek a macik azok elmentek játszani, és messze merészkedtek, mint ahogy szoktak. És elmentek a tenger közelébe, nem tudom, tudjátok-e, hogy az északi sark hogyan néz ki, hogy a tenger vesz körül, és az északi sark az gyakorlatilag egy hatalmas nagy jégtábla. Tudod, nincs föld, nem föld van ott, az csak jég. És egyszer csak egy ilyen jégdomb mögött észrevették, hogy ott van a tenger, de úgy, hogy ott volt egy kis szélvédett zug, egy nagyobb szélvédett zug, amit korábban egy medve sem fedezett fel, és ebben a szélvédett zugban volt egy elég nagy lyuk a jégben, egy lég, de olyan, mint egy ilyen tónagyságú lég. Ugye az már gyakorlatilag a tenger, ugye alulról a tenger jött oda, viszont mivel szélvédett volt, valamivel melegebb volt, mint a tenger többi része, itt hemzsegtek a halak. Tehát a kis macik egy olyan helyre bukkantak, ahol rengeteg hal van, abban a tószerű kis mélyedésben annyi hal volt, hogy szinte már a partra vetődtek. És megörültek nagyon a macik, le is mentek oda a tóhoz, és elkezdtek, ugye annyit kellett csak tenni a halászáshoz, csak belenyúltak a vízbe, és már is tudtak halat fogni, nem kellett nagyon ügyeskedni hozzá, annyian voltak a halak. És néhány perc múlva, hogyha ott megnézzünk őket, azt látnánk, hogy a macik csak ott fekszenek a víz mellett, láthatóan degeszve tömött hassal, és nem tudnak többet enni, és jól laktak. És megegyeztek, hogy nem mondják le senkinek. És időről időre, amikor elmentek játszani, még a szülők vadászni voltak, hogy fogták, eljöttek erre a helyre, és degesztették magukat. És hogy telt az idő, az egyik medve felvetette a többieknek, hogy vajon nem kéne lenne szólni a többieknek, erről a többi jeges medvének, hogy itt van egy olyan hely, ahol rengeteg étel van. Vagy nem kéne szólni legalább azoknak a medve családoknak, ahol nem nagyon tudnak enni. Ahol gyengébbek a szülők, és nem tudnak annyi halat, vagy fókát fogni, vagy olyan, ahol csak egy maci szülő van, és neki vigyázni kell a kicsikre, hogy nem tud elmenni vadászni, és tehát nekik szólnának. És Hógolyó is ezen gondolkodott, hogy milyen jól tett lenne, de a másik két maci ez lehúrogta őket. Hogyha most elmondják mindenkinek, akkor mindenki meg fogja tudni, akkor nekik már nem jut annyi, és nem marad az ő titkuk. És teltek múltak a napok így, és ahogy ezelőtt sokszor beszélgettek, mégiscsak úgy voltak vele, hogy ez azért mégiscsak sok nekik. És jó lenne, ha mondjuk a családjuk is legalább tudna róla, vagy egy-két másik maci, és épp azon tanácskoztak, hogy mégis mi legyen, hogy mondják el valakinek, vagy nem. Végül arra a döntésre jutottak, hogy elmondják a jegesmedvék vezérének. Ennek a törzsnek volt egy vezére, a jegesmedve vezér, és arra gondolták, hogy elmondják neki, és majd a vezér, bölcs vezér, tudni fogja, hogy mit kell tenni. És eljutottak a vezérnek az otthonához, egy nagy barlanghoz, és végül Hógolyó volt az, aki bement, mert egyik maci sem lehet bemenni a nagy vezér macihoz. És akkor Hógolyó bement, elmondta a történetüket, hogy játszottak, találtak egy helyet, ahol rengeteg élelem van, és nem tudják, hogy mit csináljanak. A bölcs vezér az megköszönte neki, hogy ezt megosztották vele, és összehívott egy nagy gyűlést, ahol az összes medve, az egész törzs összegyűlt, és az a vezér kihirdette, hogy mi is történt. És elmondta, hogy van négy medve bocs, Hógolyó és a barátaik, akik nagyon nagy felfedezést tettek, és elmondta, hogy ez a négy maci, ők a törzsnek a hősei, mert ezt a felfedezést megtették, és gondoltak a többi macira azzal, hogy elmondták a királynak, és bölcsöntést hoztak, és így az egész törzs meg tudja osztani azt az élelmet. Így jut mindenkinek elég. És a macik utána, amikor ez megtörtént, akkor egy kicsit szégyenkeztek, mert érezték azt, hogy ők nem egyből a királyhoz jöttek, nem a királyhoz, a vezérhez jöttek, és nem osztották meg egyből azt, amit találtak. És ezt meghallott ez a vezér is, és azt mondta nekik, hogy lehet, hogy először nem osztottátok meg velünk azt, amit találtatok, azt a sok ételt, de végül mégis úgy döntöttetek, hogy elmondjátok, megosztátok velünk, és ez nagyon hasznos volt mindannyiunk számára. És onnantól kezdve ezt a négy macit nagyon tisztelte az egész törzs, és ők is onnantól kezdve arra törekedtek, hogy minden macinak jó legyen. Azért mondtam ezt a történetet most, mert nagyon sokszor mi is így vagyunk. Van nekünk is egy vezérünk, aki azt mondaná nekünk, hogyha nekünk valamiből több van, vagy találunk valamit, amiből nekünk több jut, és másnak nincs, így Jézus Krisztus, ő azt mondja, hogy adjunk másnak is. Azt mondja, hogyha nekünk több van, és másnak kevesebb van, akkor adjunk nekik. És miután Jézus itt volt a Földön, és a mennybe ment, akkor az ő követői is így csináltak, hogy volt egy nagy törzs, mondhatni, csak egy gyülekezet, és voltak ott szegényebbek, voltak ott gazdagabbak, és mégis a szegényebbek se éheztek, mert voltak, akik tudtak neki ételt adni, és ha találtak valami helyet, lehetőséget, ahol sok étel volt, akkor megosztották egymással. És ez a tanulság számunkra is, ma is, hogy nagyon fontos az, hogyha nekünk van valami, és látjuk, hogy a másiknak nincs, akkor ezt meg tudjuk osztani. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Szeretettel köszöntök mindenkit, így innen is. Talán láttátok, ha beosztást láttátok, akkor láttátok azt is, hogy több prédikációnál ott van a prédikációnak a címe is, és ezeknek a nagy része, ezek olyan témák, amelyeket ti ugye körzetben ajánlottatok nekünk, ugye az elmúlt hónapban, vagy talán korábban feltettük ezt a kérdést, hogy miről hallanátok szívesen igehirdetést, és tudtunk hát egy-két sorozatot így összeállítani ebből. Az egyik sorozat volt több olyan téma, ami Istennek a jelleméről, arról szól, hogy kicsoda Isten és milyen Isten. És ez a téma, amiről ma beszélünk, ez is ehhez a témához tartozik. A címenek azt adtuk neki, hogy megismerhető-e Isten. És nem is csak egyszerűen az a kérdés, hogy megismerhető-e, hanem az, hogy talán mélyebben hogyan tudjuk megismerni, és ha megismerjük, akkor ez a ismeret, ez a személyes kapcsolat hogyan maradhat meg. Amikor erre a témára készültem, gondolkodtam egy kicsit arról, hogy ha feltennék nekünk a kérdést, akkor mit válaszolnánk arra a kérdésre, hogy ismerjük-e Istent? Én gondolom, hogy itt vagyunk, akkor azt mondanánk, hogy persze, ismerjük. Én is így magamban ezt így elmondtam, hogy igen, ismerem. Viszont utána elgondolkodtam, hogy azért attól is függ, hogy talán aki kérdezi, az hogyan érti azt, hogy ismerjük-e Istent. Mert ugye az ismeret szó, ez olyan elég tág. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy akkor ismerek igazán valakit, ha már találkoztam vele személyesen, ha láttam. És hát elmondhatjuk, hogy azért szemtől szembe nem láttuk Istent. Én úgy gondolom, hogy itt mindannyian elmondhatjuk ezt. De mégis mondhatjuk azt, hogy ismerjük. Vannak olyan személyek, vagy dolgok, amikre azt mondhatjuk, hogy ismerjük, vagy szoktuk mondani, hogy ismerjük, de akár hozzátehetjük, hogy csak hallottam róla, vagy látásból ismerjük. Ugye erre is azt mondjuk, hogy ismerjük, de ez az ismeretnek egy elég tág fogalma, és nem annyira mélyen ismerjük azt a személyt, vagy azt a valakit. Ilyen lehet például a sarki üzletben a bolti eladó. A sarki üzletben, ahol rendszeresen járunk, az eladó, aki rendszeresen ott dolgozik, hogyha többször járunk oda, biztosan mondhatjuk azt, hogy ismerjük. És valaki jobban rákérdez, hogy jó, de ő kicsoda, akkor mondhatjuk azt is, hogy jó, de csak látásból. Tehát, hogy attól függ, hogy milyen kontextusban nézzük, ez az ismeret, az valakire mondhatjuk azt is, hogy ismerjük. Ha meg lehet, hogy jobban rákérdeznek, akkor talán mondhatjuk azt is, hogy annyira talán nem ismerjük. És ezzel kapcsolatban gondolkodtam el, hogy van-e olyan kérdés, vagy lenne olyan kérdés, amikor a kérdező úgy érti ezt az ismeretet Istennel kapcsolatban, hogy nekem azt kell mondanom, hogy hát én nem ismerem Istent igazán, vagy nem annyira, ahogy kérdezik. Úgy gondolom, hogy a tapasztalatainkból alapján azt mondhatjuk, hogy az ismeret azért, az igazi ismeret általában annál több, mint hogy valakit már láttunk, vagy tudjuk a nevét, vagy akár annál is több, hogy egyszer-kétszer már váltottunk szót, mondjuk egy munkahelyen, egy munkatárs, akivel időnként egy felszínes témáról szót váltunk, de úgy igazán nem ismerjük a szokásait, nem tudjuk, mit csinál otthon, nem tudjuk, hogy van egy családja, stb. Én úgy gondolom, hogy az ismerethez, bármilyen ismeretről legyen szó, ahhoz a személyes tapasztalat kapcsolódik. Mindaz, hogy láttuk már az illetőt, vagy hallottunk-e már a dologról, valami személyes tapasztalat. Én személyesen valamilyen módon megtapasztaltam akár azt a személyt, vagy akár azt a dolgot, amit ismerek. És arra is gondoltam, hogy így az ismeretnek a fokozataival kapcsolatban, hogyha valamit nem ismerünk, akkor könnyű azt mondani, hogy nem ismerjük, az egyértelmű. Viszont ha valamit, vagy valakit ismerünk, akkor itt a kérdés inkább az, hogy mennyire ismerjük. Úgyhogy a személy esetében van szó, hogyha valamelyik szomszédon megkérdezni, hogy az ő rokonát ismerem-e, nyilván egyszerűen azt mondanám, hogy nem. Semmit nem tudok róla. Viszont ha valaki megkérdezni, hogy ismerem-e mondjuk az öcsémet, akit Szilárd is ismer, csak őt tudtam mondani, aki legalább valamelyiket aki tudja. Ha megkérdezné valaki, akkor nyilván azt mondanám, hogy igen, hogy az öcsém, együtt nőttünk fel, születése óta ismerem, sokat töltünk együtt időt. Viszont ha megint csak a mélyebben belegondolnék, és szerintem ti is gondoltok egy személyre, akit jól ismertek, nektek is eszetekbe juthat az, hogy azért minden nem biztos, hogy tudunk róla. Én is el tudnám, biztos van olyan dolog az öcsémmel kapcsolatban, amit nem tudok róla. Nem mit tudom, hogy mire gondol, hogy mit csinál. És mindig, amikor ugye együtt vagyunk, fedezek fel újat benne. Hogy ő ilyen, hogy ő ezt is csinálja, ez is érdekli, ő így gondolkodik. És ez azért fontos szerintem, mert ha az Istennel való kapcsolatunk ról gondolkodunk, akkor lehet, hogy elcsüggetünk időnként, amikor azt érezzük, hogy mennyi mindent nem tudunk még Istenről. Amikor azt érezzük, hogy Isten olyan hatalmas, mi meg itt vagyunk egyszerű emberek, és hát mondhatjuk, hogy ismerjük Istent, ugye olvassuk a Bibliát, járunk gyülekezetbe, talán már biztosan volt egy-két személyes tapasztalatunk is, és akkor lehet, hogy történik valami, vagy valami új felfedezésre jutunk, és hirtelen elcsüggedünk, hogy Istenről mennyi mindent nem tudunk, és talán azt érezhetjük, hogy akkor nem is ismerjük Istent igazán. És ezt csak bátorításnak akarom mondani, hogy azért az emberekkel is így vagyunk. Nem tudunk feltétlenül mindent megismerni egy emberről, nem tudjuk kívülről, belülről ismerni mindig, hogy mire gondol éppen, akármennyire közel is vagyunk. És Isten, akármennyire közel is lehetünk hozzá, ő mégiscsak Isten és nem ember, és ugye a Bibliából is látjuk, hogy annyi mindent tesz, amit nem is értettek az emberek, és még most is mi, ahogy utólag látjuk, hogy mik történtek, mi is csak álmulunk, hogy Isten mennyire hatalmas, hogy mennyire máshogy gondolkodik. Szerintem különösen fontos, hogy ne csüggedjünk el, hogyha ezt érezzük. Hogyha azt érezzük, hogy mennyi mindent nem tudunk még Istenről. Sőt, én inkább azt mondom, hogy ha az Istennel való kapcsolatunkra gondolunk, akkor fókuszáljunk arra, amit tudunk Istenről. Fókuszáljunk azokra a személyes tapasztalatokra, élményekre, amikor valahogy közelebb kerültünk Istenhez, amikor valami többet megtudtunk róla, és nem csak tárgyilagosan, hanem személyesen is. Ugye egy dolog az, amikor elolvassuk valakinek mondjuk egy életművét, egy életrajzát, vagy akár önéletrajzát, és vannak olyan részletes életrajzok, önéletrajzok, amikor bizonyos szempontból azt mondhatjuk, hogy na, én megismertem azt, akiről ez szól. Viszont mégiscsak, hogyha belegondolunk, akkor azt a valakit egy másik személyen keresztül ismertük meg, és nincsen vele személyes tapasztalatunk igazán. És a Szentírás is ugyanilyen, hogy akármilyen fontos, és akármennyire ez az üzenet, amit Isten nekünk is küldött, nem csak a múltban, hanem most is, és benne van Isten tanítása, Isten útmutatása, és Isten szeretetét közvetíti, mégiscsak vannak az írói, aki által mi megismerhetjük Istent. Tehát, hogyha csak egyszerűen csak a Bibliát olvassuk, akkor azzal önmagában nem lesz meg az a személyes kapcsolatunk Istennel. Ezért van az, hogyha a Szentírást olvassuk, akkor fontos az, hogy imában közelítsük meg a Szentírást, hogy Isten ne csak a könyvnek a lapjain legyen ott, mint egy szereplő, hanem személyesen velünk legyen, és azáltal is a kapcsolatunk erősödjön. És hogy ne csak ekkor érezzük közel magunkat Istenhez, hogyha olvassuk a Bibliát, és olvassuk azt, hogy mennyi mindent tett, hogy miket tanított, hanem a mi személyes életünkben is. Persze bizonyos szempontból nehéz, mert ahogy én mondom, így szemtől szemben nem láthatjuk Istent, míg ha olvassuk a Bibliát, akkor rengeteg olyan eset van, amikor bár nem is így szemtől szembe, de az emberek látták Istent. Ugye Mózesnél akár az égő csipkebokor, akár amikor Mózes előtt elhaladt Istennek a dicsősége, vagy akár az egész nép előtt a fejhőoszlop, a tűzoszlop, mégiscsak ők láttak valamit. Sőt, ugye az új szövetséget nézzük, akkor ott volt Jézus, aki bár emberként, de az emberek látták, az emberek hallhatták őt, és ott lehettek mellette, hozzá is érhettek. És azóta ezeket olvashatjuk, magunk elé képzelhetjük, de mi nekünk így személyesen ilyen élményünk azért talán nincsen. Viszont ez nem jelenti azt, én gondolom, nem lehet akadály abban, hogy megismerjük Istent. Én úgy gondolom, mindannyiunknak vannak olyan élményei, ahogy mondtam, amikor igazán azt éreztük, hogy Isten közel van. Amikor azt éreztük, hogy na most én többet megtudtam Istenről, most közelebb kerültünk egymáshoz, és én csak a saját tapasztalataimból tudom mondani, hogy ahogy én megismertem Istent, és nem csak a Szentíráson keresztül, nyilván az is egy fontos része, hanem a személyes tapasztalataimon keresztül egy olyan valakit ismertem meg, aki szerető, aki kegyelmes, aki nagylelkű, kedves, humoros is. És ez mindez a saját tapasztalataimon, a saját élményeimmel, Istennel kapcsolatban. Ezek azok a személyes tapasztalatok, amik által Istent is megismerhetjük. És a másik kérdés az ebben a témában, hogy ha egyszer megismerjük Istent, akkor mi történik, hogyha eltávolodunk tőle? Mert én úgy gondolom, hogy amellett, hogy megismerjük Istent, és mindannyian tudnánk ilyen alkalmakat mondani, amikor közelebb kerültünk Istenhez, olyan alkalmakat is tudnánk szerintem mondani, amikor úgy éreztük, hogy távolabb kerültünk Istentől. Úgy éreztük, hogy Isten nem hallgat meg, vagy úgy éreztük, hogy csalódást okoztunk Istennek, hogy nem vagyunk elég jók. Ugye egy romlott bűnös emberként élünk egy romlott bűnös világban, és ha megint csak visszatérhetek a párhuzamra a személyes kapcsolatokkal, akkor egy személyes kapcsolatban is sajnos ebben a világban természetes az, hogy vannak időnként mélypontok. Hogy időnként nem értjük a másikat, hogy időnként vitába keveredünk valami miatt, hogy időnként mélypontra kerül a kapcsolatunk, csalódunk a másikban. És azért tudjuk azt, hogy egy emberi kapcsolatban is nem az egészséges, hogyha valahogy mindenáron elkerüljük a konfliktusokat, mert a konfliktusok azok vannak, azokat. Ha elkerüljük, akkor csak eltemetjük, de léteznek. Viszont ha ezekkel szembe tudunk szállni, hogyha meg tudjuk beszélni ezt, akkor hiába volt előtte mélyponton a kapcsolat az erősebb lesz. Sőt, talán még magasabbra, sokszor még magasabbra kerül egy ilyen mélypont által. És én hiszem azt, hogy az Istennel való kapcsolat is így működik. Annyi különbséggel, hogy általában, vagy hát mi vagyunk azok, akiknél van általában olyan probléma, mint bűnös embereknél, és nem Istennél. De velünk is megesett az, hogy félreértünk Istent, félreértjük, nem értjük, hogy mit akar, hogy konfliktusba keveredünk az ő céljaival, a mi céljaink, esetleg csalódunk benne, vagy úgy érezzük, hogy ő csalódott bennünk, nem értjük meg őt. És emiatt ilyenkor ugye azt is érezzük, amit akár ugye emberekkel kapcsolatban is, hogy eltávolodunk érzelmileg is, és nem érezzük az ő közelségét. Egy jól ismert bibliai példát, egy személyt szeretnék hozni példaként erre az Istennel való kapcsolatra, Illés prófétát. Én úgy gondolom, hogy az ő élete legalábbis az a szelet, amit látunk belőle a Bibliában, leginkább ugye királyok első könyvében, elég sok mindent megmutat arról, hogy Illésnek milyen kapcsolata volt Istennel. Nem tudjuk, hogy hogyan indult. Érdekes módon a Biblia nem írja le Illésnek az eredet történetét, hogy hogyan született, hogyan ismerkedett meg Istennel. Az első alkalom, amikor Illéssel találkozunk, akkor azt látjuk, hogy Illés, mint proféta, Isten profétája, bemegy Aháb királyhoz, és elmondja neki, hogy az Úr azt üzeni, hogy mostantól kezdve nem lesz eső. Egészen addig, amíg Illés azt nem mondja megint. Ez egy olyan szakasza volt Izraelnek, ugye ez már a kettészakadt királyság volt, az emberek egyre inkább eltávolodtak Istentől, és látjuk Illés történetében is, egy kicsit tovább is belelátunk majd, hogy nem csak a király, hanem az egész nép eltávolodott Istentől. És Illésnek, mint prófétának az volt a célja, hogy az emberek, Isten népe ismét közel kerüljön Istenhez. És hát valamikor ugye prófétákat Isten hívja el, ebből arra következhetünk, hogy valamikor ugye Illést Isten elhívta, és biztosan volt valami kapcsolatuk, valami szorosabb kapcsolatuk, hiszen amit Illés mondott, Isten üzenetét, az úgy volt. Amikor Illés bement a királyhoz, és azt mondta, hogy nem lesz eső mostantól, nem volt eső. És itt ugye nem csak ennyi, hanem látjuk azt, hogy Illést Isten gondot visel Illésről. Elvisz egy olyan helyre, ahol még nem szárad ki a patak, ott van mit innia, és konkrétan állatokat, hollókat küld, hogy etesse Illést. És az ilyen apró jelenetekből látjuk, hogy Illésnek és Istennek milyen lehetett a kapcsolata. Milyen bensőséges kapcsolatuk volt, hogy Illés mennyire gondot viselt. És ugye Illés meg mit tett Istenért. Hogy milyen szerepe volt ebben. És látjuk azt, hogy később, amikor a patak is már kiszáradt, akkor Isten tovább küldi őt, akkor elküldi ugye Izrael határain kívül egy özvegyasszonyhoz, aki a fiával él, és nekik sincs egyébként már semmi ételük, italuk. De amikor Illés oda küldi Isten, akkor amíg ott van Illés, addig mindig van nekik pont annyi, amennyi aznapra elég étel, ital. És telik az idő, nincs víz, nincs eső az országban, és azt is tudjuk, hogy a király halálra keresi Illést, meg akarja ölni. És látjuk azt, hogy az is, hogy Illés egy ilyen helyen talált menedéket, az is nem csak azt mutatja, hogy Isten táplálék ott adott neki, és így gondot viselt róla, hanem el is rejtette. Olyan helyre, ahol a király nem találta meg. És itt nem csak Ahábbal volt probléma, hanem ugye a feleségével is, Jézabel, aki egy főniciai hercegnő volt, Aháb feleségül vette, és Jézabel nagyon erősen támogatta a Baál és Asera hitet, a hamis isteneknek a hitét, és azt is tudjuk, hogy sokkal több Baál és Asera proféta, papnő volt, mint amennyi Istennek az embere volt. És Illés végül annyira bátor, annyira szoros az Istennel való kapcsolata, hogy képes kiállni a király elé. A király elé, aki meg akarja öletni őt. És elmondja neki mond neki egy tervet, hogy menjünk fel az egész országra, gyakorlatilag a Kármel-hegyre, és ott döntsük el végül, hogy mindenki lássa, ki igazából Isten. Hogy ki az az Isten, aki igazán a népről gondot tud viselni. És látjuk azt, hogy Illésnek biztos, hogy erős volt az Istennel való kapcsolata, hogy ezt ki tudja mondani. Ő határozottan tudta azt, hogy nyilván az lesz a vége, hogy kiderül, hogy Isten az Isten. Mert róla is gondot viselt, és tudta, hogy ez így lesz később is. És hogy tudjuk a történetet, fölmenek a Kármel-hegyre, ott van az egyik oldalon Illés teljesen egyedül, mint az egy igaz Istennek a képviselője, és ott van sok más Baál és Asera proféta, és mind a ketten oltárt építenek. És Illésnek van egy nagyon egyszerű, nagyon észszerű terve, építsünk oltárt, áldozunk a saját Istenünknek, és amelyik Isten meghallgatja az imát, elfogadja az áldozatot, az egy valódi Isten, ugye? Ugye, aki nem valódi, az nem tudja elfogadni az áldozatot. És Illés van annyira nagy lelkű, ismeri annyira Istent, hogy a másik fél nyugodtan kezdjen. És tudjuk azt, hogy megpakolják az oltárt, megépítik az oltárt, megpakolják, és a kikötés az, hogy nem ők gyújtják meg a tüzet. Mert az Isten meggyújtja, hogyha elfogadja az áldozatot. És ugye, ahogy mi olvassuk a történetet, ahogy várhatjuk is, egy nem létező Istenhez hiába imádkoznak, és nem csak imádkoznak, hanem látjuk azt, hogy egyre kétségbe esettebbek, már ugye vagdalják magukat, különböző rituálékat próbálnak elérni, hogy végre meggyulladjon a tűz. Sőt, azt is látjuk, hogy ott próbálnak órálkodni az oltár körül, hogy hátra, amikor Illés nem figyel, akkor valahogy meggyújtják. És telik az idő, telnek az órák, és semmi nem történik. És Illés úgy gondolja, hogy most már elég, most akkor jöjjön. És ami meg is kéri a népet, és ott a többieket, a többi profétát, hogy öntsék le vízzel az ő oltárát. És nem csak lelocsolták egy kicsit, hanem több vödör vízzel leöntötték, úgyhogy volt árok az oltár körül, és még az is megtelt vízzel. És végül Illés Istenhez imádkozik, és amint Illés Istenhez imádkozik, egyből jön le a tűz az égből, de olyan tűz jön le az égből, hogy az oltárt, az oltáron lévő dolgokat és az oltár körül lévő vizet az árokban mind elpárologtatja, mind felemészti. És most ezt csak azért mondom, mert ezt a történetet ilyen nagy vonalakban is nem olvasom fel, mert nem is ez a lényeg, amiről beszélni szeretnék, csak el akartam mondani, hogy emlékezzünk, egy kicsit felidézzük, hogy mekkora csoda történt Illés korában ott fönt a Kármel-hegyen. hogyha képzeljük magunkat oda, hogy Illés ott egyetlen egy személyként, ugye valószínűleg, hogyha megnéztük volna, hogy ott van egyik oldalon egy szál ember, egyetlen egy ember, meg egy nagy tömeg, akkor nyilván a nagy tömeg a sokkal impozánsabb. És azt látjuk, hogy mégis az egyetlen személy, aki az egyik az Isten tiszteli, annak az imájára tűzjön le az égből, és megemészti az egész áldozatot, meg a vizet is elpárologtatja. És végül azt is tudjuk, hogy a nagy csoda után az eső is megjön. És nem csak egyszerűen elkezd csöpörögni az eső, hanem hatalmas eső jön. Ami szintén ennyi idő után, ennyi idő szárazság után egy hatalmas csoda lehetett. És ha Illés helyébe képzeljük magunkat, akkor látjuk azt, hogy az elmúlt időszak arról szólt, hogy Illést Isten folyamatosan táplálta. Bármit tett, bárhol ment Illés, volt étele, volt itala, a szárazság idején is. Fizikailag se esett semmi bántódása, még ott sem, amikor ott volt a király előtt, meg a Baál és Asera papok előtt. És megtörténik ez a hatalmas csoda, ami már nem csak az ő a részese Illés, hanem az egész nép látja, akik ott vannak. És biztos, hogy egy helyről messziről látni, hogy mi történik. És akkor az eső is, amit szintén az egész ország megtapasztal. És én úgy gondolom, hogy Illés azt gondolhatta, hogy na most eljött az áttörés. Na most az, amiért dolgozott, az, hogy végre az emberek visszaforduljanak Istenhez, az majd ekkor meg fog történni. Tehát, hogyha egy ilyen hatalmas csodára, már biztos, hogy meg lesz a célja. Az a cél, amit Istenért el akart végezni. És van az a történet utána, hogy a nagy esőben Illés Aháb szekere előtt fut egészen Jezreelig. Ez egy ilyen ókori szokás volt, hogy ilyen tiszteletképpen a király előtt valaki futott, a király szekere előtt valaki a két lábán futott, és ő volt az én előőrse a királynak. És a profétának nem volt semmi ellenérzése Illésnek Ahábba kapcsolatban. Ő, mint Isten embere, ő képes volt megcsinálni azt, hogy elismerte a királyt, és ő előtte futott a nagy esőben, a szekér előtt egészen Jezreelig. És tudjuk azt, hogy Aháb, amikor ott odaér, hazaér, akkor elújságolja a feleségének, Jézabelnek, hogy mi történt. És én talán úgy gondolom, hogy lehet, hogy Illés erre is számított, hogy majd amikor Aháb elmondja a feleségének, hogy ez mind megtörtént, és hogy az ő papjai ugye mind elpusztultak, és csak az egyik az Istenhez mondott ima lett meghallgattatva, akkor változnak a dolgok. És amikor ez megtörténik, akkor nem változnak a dolgok. Most egy kicsit személyesebb kérdést szeretnék föltenni, hogy már beszéltem erről, de így gondoljuk végig magunknak, hogy csalódtunk-e már Istenben. Voltunk-e már olyan helyzetben, mint Illés, amikor annyi jó dolog történt sorban, és éreztük, hogy Isten áldása van rajtunk, azon, amit teszünk, az életünkön, a környezetünkön, és egyszer csak nem történik meg az, amire számítunk. Amikor látjuk ennek a folyamatnak, hogy hova visz, ez a sok jó dolog, ez a sok áldás, és látunk egy célt, hogy na, ez fog megtörténni, mert más nem történhet. És amikor eljutunk odáig, akkor mégse történik semmi, vagy nem történik meg az a változás, vagy az a változás úgy nem történik meg, ahogy mi elképzeltük. És ha volt ilyen tapasztalatunk, én biztos vagyok benne, tudjuk talán kicsiben, hogy Illés mit élt át. Illés arra számított, hogy most helyreáll a rend az országban. Isten népe végre az egy Isten fogja tisztelni, és ez volt a csúcspont, ugye? Tehát, hogy ha egy filmet is nézünk, egy történet van, akkor van egy nagy csúcspont, amikor nagyon nagy látványos dolog történik, és akkor megfordul a helyzet. És ennek kellett volna annak a pontnak lennie, amikor a nagy hegyen van ez a nagy esemény, és Isten végre megmutatja, hogy ő az Úr. Nem csak a tűzzel, hanem a vízzel is, az esővel is. És mégis elmarad ez a nagy katartikus élmény, nem történik semmi. Az emberek még mindig Baál meg Asera isteneket tisztelnek, és a király is, bár láttuk, hogy azért ő lelkesedett egy ideig, de a felesége hamar eltörte a lelkesedését, és Jézabel továbbra is üldözi Illést, meg akarja ölni. És Illés menekül. Illés csalódottan menekül, és én gondolom úgy érzi, hogy Istentől eltávolodott. Amiről beszéltem, hogy valami nem úgy történt, ahogy ő elképzelte, és nagyon távol érzi magát Istentől. És Illés menekül, nem csak menekül, hanem valamerre fut, dél felé. És én azon gondolkodtam, hogy ezt a történetet olvastam, hogy vajon tudta-e, tudatosan ment-e dél felé. Én tudjuk azt, hogy hova halad, arra a hegyre halad, a Sínai hegyre, ahol Mózes is találkozott Istennel. Ahol Isten kijelentette magát a népnek. És ahol Mózes, az ő elődje, egy másik próféta, ott volt fent, és gyakorlatilag személyesen találkozott Istennel. És ezt a Illésnek ezt az állapotát, ugye szoktuk nagyon jól úgy hívni, hogy Illés egyértelmű depresszióba esik. Mondja azt is, hogy imádkozik Istenhez, hogy ő meg akar halni. Egyszerűen csak meg akar halni, annyira rossz minden. És mégis menekül. És ahogy menekül dél felé, megjelent neki az angyal, és ad neki ételt, italt, ahogy korábban is tette, ugyanaz megtörténik. És azt mondja az angyal, hogy pihenjen, egyen igyon, kapjon erőt, és menjen tovább. És 40 napon keresztül Illés megy, megállás nélkül. És az angyal táplálja. És Mózes végül eljut a hegyre. És azt olvassuk, hogy bemegy a barlangba. És sokszor a magyar fordításokban azt olvassuk, hogy bemegy egy barlangba, de itt az eredeti szövegben az van, hogy bemegy a barlangba. Ami egy kicsit furcsa, így a szövegben, hogy mi az, hogy a barlang, de hogyha ismerjük a történetet, nem csak ezt a történetet, hanem az egész Szentírást, és a zsidók is biztosan ismerték, hogy itt a barlang, ez arról a barlangról szól, legalábbis sokan így magyarázzák, ahol Mózes is volt. Ez az a barlang, ahova Isten elrejtette Mózest, amikor elhaladt mellette. Amikor Mózes amennyire lehetett saját szemével Istent meglátta. És Illés lehet, hogy csak ilyen tudat alatt, lehet, hogy nem tudatosan, de elmegy arra a helyre, ahol legutóbb valaki személyesen látta Istent, hogy végre találkozzon Istennel, hogy megérthesse, hogy mi történik. És ezt a részt szeretném kicsit részletesebben megvizsgálni, amit amúgy egyébként ismerünk. Ugye amikor eljut ebbe a barlangba Illés kétségbe esetten, csüggetten, depresszióban, akkor Isten szól hozzá. Ugye a kérdés az, hogy mit csinálsz itt, Illés? És Illés elpanaszolja, hogy mi történt vele. Elmondja a helyzetet az ő szemszögéből. Sokat buzgogottam az Úrért, Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, és egyedül én maradtam meg. És az én életemet is el akarják venni. Az érdekes, hogy itt Illés nem csak egyszerűen maga miatt szomorú, tehát nem csak az, hogy hú, nekem nem sikerül semmi, meg akarnak ölni, hanem Istenért szomorú. Hogy az, amit az ő célja volt az életében, az, hogy Isten nevét magasra emelje, és az emberek visszaforduljanak Istenhez, az mind nem történt meg. Elmondja, én buzgókodtam az Úrért, de mégis a nép az lerombolta az oltáraidat, megölték a prófétáidat, és már csak én maradtam. És az Úr azt mondja, hogy gyere ki, állj a hegyre az Úr színe elé. Mi megtörténik az, amire Illés várt, amiért eljött idáig, hogy végre láthatja Istent. És ugye tudjuk azt, hogy mi történik. Azt olvassuk, amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt. És el tudom képzelni, hogy Illés arra gondol, hogy majd ez a szél az, ahol ott van Isten. Ilyen nagy szél volt akkor is, amikor Isten leszállt erre a hegyre Mózes idejében. Ez az a szél, amiről mi is tudjuk, hogyha Jobb könyvét olvassuk, egy nagy szélvihar, amiből Isten is szól. Tehát, hogyha jön egy nagy szélvihar, akkor Isten biztos ott van. Egy hatalmas nagy látvány, egy ijesztő dolog, amiben ugye most délelőtt a szombatiskolán Isten dicsőségéről beszéltünk, és egy ilyen dolog az, ahol igazán megjelent Isten dicsősége, ugye egy nagy szélvihar. És azt olvassuk, hogy az Úr nem volt ott a szélben. És azt olvassuk, hogy a szél után földrengés következett. És én biztos vagyok benne, hogy Illés megint csak visszagondol az előző párhuzamra, amikor Isten leszállt a Sínai hegyre, akkor azt olvassuk Mózesen, hogy rengett a föld. És megint reng a föld, ott áll ezen a hegyen Illés, és várja, hogy na majd most megjelenik Isten. És azt olvassuk, hogy az Úr nem volt ott a földrengésben. És a földrengés után tűz támadt. A földrengés után tűz támadt, és Illés biztosan arra gondol, hogy na majd a tűzben ott lesz Isten. Ahogy megjelent a csipkebokorban is Mózesnek, ahogy megjelent az egész népnek tűzoszlopban, és ahogy a hegy is lángolt, amikor Isten leszállt oda. És az Úr nem volt ott a tűzben. Hadd álljunk egy kicsit pillanatra, megint csak így gondoljunk a személyes életünkre, hogy kerestük-e már Istent így? Kerestük-e már Istent úgy, hogy úgy éreztük, hogy nem találjuk, és körülnéztünk, és vártuk a nagy csodákat, hogy na majd Isten ott lesz ebben a nagy csodában. Ha a nagy dolog történik, és Isten biztosan ott lesz, és akkor megtalálom. És keressük a minél nagyobb csodákat, és ha találunk is, akkor is valahogy nem érezzük Istenek közelségét. Itt is volt szélvihar, volt földrengés és tűz, ahol korábban meg is jelent Isten, Illés ezt mind tudta, és most Isten nincs ott. És a tűz után halk és szelíd hang hallatszott. És amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá. Mit csinálsz itt, Illés? A tűz után egy halk és szelíd hang hallatszott, és érdekes, hogy ez az, amikor Illés végül, amikor meghallja, betakarja az arcát, és kimegy. Amikor tudja, hogy na ez a hang, ez tényleg, ez már Isten. Várta Istent a szélben, várta Istent a földrengésben, a tűzben, és amikor meghallja ezt a halk hangot, akkor abból tudja, ez már Isten. És eltakarja az arcát, kimegy, és a hang ugyanazt mondja, mint előbb. Mit csinálsz itt, Illés? És nekem ez azt mondja, hogy Isten gyakorlatilag ugyanazt csinál, mint eddig. Ugye amikor Illés megérkezett a barlanghoz, akkor is megszólalt ez a hang, hogy mit csinálsz itt, Illés? És ha ebből a pontból, ahogy olvassuk a történetet, visszagondolunk, hogy mi volt korábban, és ha Illés is így gondolhatta, akkor jött rá, hogy Isten végig vele volt. Ugye Illés eljött idáig, kereste Istent, nem volt ott a szélben, nem volt ott a földrengésben, nem volt a tűzben, és amikor megszól a halk és szelíd hang, rájön, hogy Isten ott van, és amikor Isten elmondja ugyanazt a kérdést, amit korábban, akkor Illés rájöhet, hogy hát Isten végig vele volt. Ez a halk és szelíd hang ott volt korábban is, amikor kérdezte, amikor odaért, mit csinálsz itt. És ott volt korábban is végig az úton, ahogy ő menekült délfelé, amikor az angyal megállt, és amikor megállt, az angyal ott volt, és adott neki enni, és mondta, hogy pihenjen és kapjon erőt. És amíg Illés menekült észak felől, és próbált egy olyan helyet találni, ahol Isten ott lesz, és találkozhat Istennel, addig Isten elkísérte őt. Kicsit ironikus ebbe belegondolni, de valahogy pontosan ez történt, hogy Illés megy előre, és valahol maga előtt keresi Istent, amíg Isten ott van mellette, vagy éppen közvetlen mögötte. És Illés elismétli azt, amit mondott erre a kérdésre. Ő sokat buzgolkodott, és már csak egyedül maradt, és az ő életét is el akarják venni. És ez a halk és szelíd hang érdekes módon nem mond semmi különöset, nem vigasztalja, nem látjuk azt, hogy különösebben vigasztalná Illést. Egyszerűen ad neki egy újabb feladatot. Azt mondja neki, hogy menj el, kelj ismét útra a pusztán át Damaszkuszba. Ugye Damaszkus pont a másik irányba volt Izrael felől. Tehát amíg Izraelből délfelé ment Illés, addig Izraeltől északra van Damaszkus. Tehát Illésnek most Isten azt mondja, hogy most el kell menned vissza Izraelbe, és onnan akkor még északra tovább Damaszkus felé. Kent fel hazáért Arám királyává, utána Jéhút kent fel Izrael királyává, majd Elizeust kent fel prófétává magad helyett. És nekem ez azt mondja, és szerintem is úgy gondolom Illésnek is ezt mondta, hogy nincs vége a feladatnak. Amíg Illés azt hitte, hogy majd ott a csúcspont a Kármelhegyen, és ott végre megtörténik a csoda, addig Isten sosem mondta Illésnek. Nem mondta Illésnek, hogy majd a Kármelhegy lesz a vége, és akkor onnantól kezdve megtörténik az, amire vágytunk, és mindenki Istent fogja tisztelni az országban. Ezt Isten nem mondta Illésnek. Illés valahogy mégis emberileg így számított, és csalódott. És amikor végre Isten meg tudja szólítani Illést, akkor ad neki újabb feladatot. Hogy értse azt, hogy nincs vége, hogy van még feladat, van még mit csinálni. Hogy te csak azért csalódtál, Illés, mert neked volt egy elképzelésed, és nem úgy történt meg. De elképzelhetjük, hogy Isten mondja Illésnek, hogy én sosem mondtam, hogy az fog történni, amire vársz. És látjuk, hogy itt Illés összeszedi magát, sőt annyira összeszedi magát, hogyha Illés földi életének a végéhez megyünk, akkor ugye azt is jól ismerjük, hogy egy tüzes szekér ragadja el. Illés nem hal meg, hanem Isten eljön érte, és még életében Istenhez kerül. Azért említem meg ezt a végét, mert a mi életünkben is, ahogy mondom, biztosan vannak ilyen mélypontok az Istennel való kapcsolatunkban. Amikor azt érezzük, hogy nem az történt, amire vágytunk, amikor csalódunk Istenben, vagy csalódunk saját magunkban, és Illésnél is ez történt. És ez nem azt jelenti, hogy akkor, hogy is mondjam, olyan nagy katasztrófa történt. Nyilván úgy éljük meg, és nyilván ez egy nagyon mély, fontos dolog, ahogy Illésnél is az ő depressziója egy komoly dolog volt. De látjuk, hogy nem ez a vége. Hogyha nagy képet látjuk a végét is, amikor Illés elragadja a tüzes szekér, akkor azt látjuk, hogy ez a mélypont ez csak egy pillanatnyi dolog, amiből Illés még erősebben fog kilábalni. Illés és az Istennel való kapcsolata. És lehet, hogy sokszor mi is úgy vagyunk vele, hogy teszünk egy csomó mindent Istenért is, és azt képzeljük, hogy majd jobb lesznek a dolgok, hogy többen leszünk a gyülekezetben, hogy azok, akiket ismerünk, azok majd megismerik Istent, és közel kerülnek ők is hozzá a mi szolgálatunk által. És amikor ez nem történik meg, akkor csalódunk. Viszont akkor jön Isten az ő halk és szelíd hangjával, és elmondja nekünk, hogy még van feladat. Hogy talán csak mi képzeltük azt, hogy majd itt vége lesz, de mindig van mit csinálni. És az, hogy ki az, aki elfogadja Istent, ki az, aki nem fogadja el, az nem a mi dolgunk. Nekünk az a dolgunk, hogy Isten továbbra is kövessük. És tegyük azt, amit ő szeretne. Lehet, hogy nem mindig fogjuk érteni. Lehet, hogy lesznek később az életben, amikor újabb mélypontra kerül a kapcsolatunk Istennel. Emberek vagyunk, nem látjuk azt, hogy Isten mit gondol, sokszor máshogy gondoljuk, de hogyha Illés példájából valami erőt meríthetünk, akkor azt szerintem az, hogyha valahogy megpróbáljuk Istent megtalálni, akkor nem kell messzire elmennünk. Isten ott van mellettünk. Az a szelíd, halk és szelíd hang az ott van mellettünk, és kérdezi tőlünk is, hogy mit csinálsz. Mi a terved? Miért csalódtál? És Isten őszintén kérdezi. Mondjuk el neki. És akkor irány tud nekünk mutatni. És ez megtörténik, akkor hiszem azt, hogy a mi kapcsolatunk még erősebben, ebből a helyzetből még erősebben fogunk távozni, és a kapcsolatunk Istennel még erősebb lesz. Kedves gyülekezet, én kívánom, hogy mindannyian így ismerjük meg Istent, és tudjuk megélni a vele való kapcsolatunkat. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a veled való kapcsolatunkat. Köszönjük azt, hogy ismerhetünk téged. Azt, hogy te is ismersz bennünket, nagyon is jól, személyenként. Tudjuk azt, hogy még a hajunk szála is számon van tartva, és hogy gondot viselsz rólunk. És bár néha lehet úgy érezzük, hogy nem ismerünk téged eléggé, mert olyan hatalmas vagy, és annyira megfoghatatlan. Mégis vannak olyan tapasztalataink, amikor érezzük a közelségedet, és tudhatjuk, hogy mélyül a veled való kapcsolatunk. Istenünk, kérünk ad, hogy Illés példájából tudjunk erőt meríteni. Nekünk is vannak olyan tapasztalataink, olyan élethelyzeteink, amikor ilyen mélyre kerülünk, amikor úgy érezzük, hogy nem vagy ott mellettünk, vagy eltávolodtunk tőled. Kérünk ad azt, hogy érezzük a te jelenléted. Hogyha körülnézünk, akkor lássuk, hogy te ott vagy, és nekünk nem kell nagyon messze menni, és úgy keresni téged. Köszönjük a te szeretetedet, Köszönjük azt, hogy te még ekkor is kitartóan követsz minket, keresel minket, és jössz utánunk. És kérjük add azt, hogy értsük azt, hogy egy emberként ez természetes, hogy elbukunk, hogy nem értjük, hogy mi miért történik, és te mit miért teszel. De kérünk add azt, hogy megértsük azt is, hogy ezek a megpróbáltatások, ezek a próbák, ezek azért vannak, hogy még erősebbek legyünk általa. Köszönjük a te szeretetedet, a te gondviselésedet, és a te áldozatodat. Jézusunk nevében. Amen.
Amen.